Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ámen. Testvéreim, mai alkalmunkon magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 485. dicséretünket keressük meg, első és második versszakát énekeljük ennek a szép reggeli éneknek. Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Énekeljük el 127. énekünket, 127. zsoltárunkat. Most kezdtük el tanulni, próbáljuk meg mindegyik verszakát elénekelni. segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Máté evangéliumából. Máté evangéliuma 18. részéből olvasom, a 11-től a 20-ig terjedő szakasz. Mert az ember fia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, nem hagyja ott a 99-et a hegyekben, és nem megye el megkeresni az eltévedtet. Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy, aki mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is-e kicsinyek közül. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, ints meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyekben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony mondom néktek azt is, hogyha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nektek az mennyei atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged az elmúlt hét, az elmúlt hetek minden öröméért. Dicsérünk és magasztalunk téged az elmúlt napok megszólításaiért. Köszönjük a te ígédet, hogy együtt lehetünk itt. Köszönjük a te biztonságodat, amelyet gyermekeidnek készítettél, gyermekeidnek adtál. Köszönjük neked azt a helyet, ahol a bárányok, mi magunk, a gyülekezet, ott lehet körülötted. Bocsáss meg, hogyha mi is egyek vagyunk azok közül, akik úgy gondoljuk, hogy valami szebbet, biztonságosabbat, jobbat keresnénk másutt, mint a te nyájadban, mint a te közeledben. Bocsásd meg, hogyha legyintünk a te szavadra, legyintünk arra, amit előre megmondtál, kijelentettél. Bocsásd meg, hogyha magunk akarjuk megtapasztalni életünkben lelki törvényszerűségeidet, és ezért gyakran leesünk a földre, gyakran mélységbe kerülünk, gyakran varga betűket írunk le, és gyakran magányosnak érezzük az egész életünket. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te utánunk jössz, mert te szeretnéd megtartani, megkeresni az elveszettet. Legyen ezért dicsőség a te nevednek. Urunk, kérünk, hogy áld meg mai közösségünket, abban az értelemben, hogy hadd legyünk egy szívűek, egy fülűek, hadd hallgassuk a te szavadat, ígédet, hadd értsük meg mondani valódat számunkra, akkor is, hogyha nem könnyű az eledel, vagy ritka az, amikor erről teszünk bizonyságot. Jézus Krisztus, jöjj közénk, nagyon várunk téged. Nélküled minden szó, minden gondolat, csak fecsegés és üres szólam. De tőled jövően, veled és általad az élet igéjévé lehet. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésre. 251. dicséretünket énekeljük első versszakával. 251. énekünk így kezdődik: Meghódol lelkem, te néked nagy fenség. Írva található Máté evangéliumában a 18. részben, a 15. és 16. versen. Ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünknek, ha szabad ezt mondanom, a felütése, a nyitánya a Szentírás alapján veszült, de mégiscsak egy emberi tanítás, dogmatikai tétel lesz, amelyet reformátoraink helyeztek a szívünkre, és arról kérdeztek minket, arról kérdeznek bennünket, hogy mi az egyháznak a négy ismertető jegye. Mi az igaz egyház? Hol jelenik meg az igaz egyház? A Szentírás alapján megfogalmazott dogmatikai felütés pedig így hangzik: az igaz egyház az ott jelenik meg, ahol az igét tisztán hirdetik, ahol a sákramentumokat helyesen ünneplik, helyesen értelmezik, ahol a gyülekezetben folyik diakónia, és ahol van egyházfegyelem. Nos, kedves testvérek, hogyha nagyon őszinték szeretnénk lenni, akkor olybá tűnik ez a dogmatikai tétel a mindennapokban, nem az elvi részében, a mindennapokban, hogy ez a vége felé szűkülő tölcsér. Legalábbis az egyházzal, az igaz egyházzal kapcsolatban való reformátori gyakorlat, nem a megfogalmazás, hanem a mai gyakorlat, minthogyha ezt tükrözné vissza, hogy az egyik legfontosabb kérdés, én magam is természetesen ennek gondolom, az ige hirdetése, az ige tisztán való hirdetése. A legtöbb nyavajánk, nyűgünk mindig ebből adódik. Egyik lelkipásztor testvérem, evangélikus lelkipásztor testvérem mondta azt nagyon keserűen a saját közösségéről, a saját gyülekezeteiről, vagy a saját szolgatásairól, hogy a saját szolgatásainak az egy harmada már elfáradt, egy harmadában még lobog a tűz, és így fogalmazott, hogy egy harmadát pedig rögtön el kellene küldeni. Azért, mert az igével nem foglalkoznak. Nem ismerem, és nagyon óvatos vagyok, hogyha lelkipásztorokkal, igehirdetésekkel kapcsolatban kell kritikát megfogalmaznunk, de számunkra talán ez az egyik legfontosabb. A másik kérdés a sákramentumoknak a helyes értelmezési kérdése. Ez bizony már felekezet közi helyzetet, krízist is teremthet. De még ebben is egységesen gondolkodunk. A harmadik egy olyan terület, amely terület éppen most formálódik, vagy újra kezdi kibontani szárnyát gyülekezetünk életében, ez a diakóniai szolgálat. Az a fajta segítség, amelyre Jézus Krisztus indít bennünket. Az a fajta kísértés, amely, hogyha órá lesz rajtunk, akkor teljes egészében a másik embert, a másik testvért lenézetnek tekinti. Jézus Krisztus nem véletlenül foglalja össze a nagy parancsolatban az Ószövetség 10 igéjét, úgy, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, és szeresd te barátodat, mint magadat. Nem véletlen, hogy Jézus ezt mondja, hiszen szinte a szívünkbe súgja azt, hogy az Isten ismeretből, az Isten szeretetből következik, nem mérlegendő módon következik az, hogy az embertársaink felé odafordulunk. Az egyik leggőgösebb farizeusi rétegnek, írástudói rétegnek mondja ezt Jézus, aki azt mondja, hogy Istennel való személyes kapcsolata rendben van, semmilyen probléma nem nyilvánul meg abban. Azt mondja, akkor legyen ennek gyümölcse, legyen ennek látható jegye az, hogy az embertársaid között, a testvéreid, a felebarátaid között gyakorod ezt a szeretetet. És a másik oldalról is igaz ez, kedves testvérek, manapság oly sokan teszik fel nekünk a kérdést, hogy hát annyi emberi jó szándék van ebben a világban. Annyian tudnak jót tenni, akár mondják úgy is, hogy hit nélkül. Azoknak meg nyilvánvalóan a parancsolatnak, az összefoglalásnak az első fele a legfontosabb, hogy abban nem menti meg az ember az ő életét, ha pusztán jót tesz, hanem szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Nos, a harmadik rész tehát a helyes egyház ismeretnek a diakónia. A negyedik pedig, amelyről oly keveset beszélünk, szinte elhallgatjuk, és azt gondolom, hogy keresztény módon, krisztusi módon nem is nagyon gyakoroljuk, ez pedig az egyház fegyelem. Az egyház fegyelemnek a kérdése. Szokolyai élmény jut eszembe, amikor egy fiatal legény vagy leány, ezt már egészen pontosan nem tudom, készülve a konfirmációra, természetesen ezt a négyes felosztást, két vagy három négyes felosztás van, egyedül a KT-ban, sokkal inkább a hármas felosztást kedvelték a mi őseink. A négyes felosztásról azt mondta az egyház fegyelem, hogy ez a pad fegyelem. Azaz, hogy a padokban nem ugrálunk, nem csinálunk azt, amit akarunk. Így fordította le magának, hogy pad fegyelem. Azonban ez a kérdés égető kérdés. Égető gyülekezeti kérdés. Ha valaki előveszi megint csak nem a Szentírást, hanem az emberek által készített joggyakorlatot, református egyházoknak a törvénytárát, akkor azt veheti észre, hogy ebben van egy nagyon erős eltolódás. Ha egy lelkipásztor fegyelmi védséget követel, szerintem helyesen egyébként, azt mondja, a tanítóknak mondja a Szentírás nagyobb a felelőssége, akkor különböző fokozatai vannak az ő szolgálatával kapcsolatban. Szóbeli, írásbeli intés, aztán utána választhatóság, megfosztása, akkor van egy olyan helyzet, hogy alacsonyabb javadalmazás, a gyülekezetbe való áthelyezés, nem tudom pontosan a fokozatokat, de az végső az, amit a köznyelv így fogalmaz meg, hogy palástvesztés, az a jogi nyelven azt jelenti, hogy hivatalvesztést. Nem a lelkészi hivatalát veszíti el, hanem a hivatását veszíti el a lelkipásztor, hogyha fegyelmi védséget követel. Szemben a gyülekezeti tagokkal, ahol kétfokú ez a bíráskodás, ez a meghatározás. És ebben is nagyon óvatos tulajdonképpen a református, még egyszer mondom, emberi jogrend. Nem azt szeretném most hirdetni, és nem arról szeretnék beszélni, hogy ezt is emeljük fel 6 fokúra, vagy 7 fokúra, nem tudom, hány fokú skálára, és nem azt, hogy ezt egyenlítsük ki, hanem azt szeretném elmondani, hogy nincsenek gyakorlata. Nincs gyakorlata annak, hogy a keresztény ember fegyelmezett ember. Lassan ott tartunk, hogy mindenki azt gondol, mindenki azt mond, és azt hisz, amit akar. Amit akar. Amikor a Bibliaolvasó vezérfonal készítői összeállították számunkra a mai napi lehetőséget, a mai napi igeolvasást, ha otthon ti magatok is megtettétek, hogy elolvastátok reggel, hajnal van az igét, akkor talán az egyik legszebb, legismertebb, legképszerűbb Jézusi példázata nyitánya viszont a mai igéknek. Ott van egy bárány, amely elkóborol a nyájtól, és Jézus utána megy. És számos olyan kép van előttünk, számos olyan műalkotás van előttünk, amely ezt ábrázolja, hogy az elveszettért, azért, aki elkóborol, azért, aki otthagyja a nyájat, Jézus elmegy, a vállára veszi, a nyakába teszi, visszaviszi. Ott van az öröm is, hogy milyen jó, hogy örül Jézus annak az egynek, a biztonságban hagyott 99 együtt örül, hogy meglett, hogy teljes a közösség, hogy épp újra egész, hadd mondjam, hogy 100%-os a gyülekezet, 100%-os a nyáj. Mindenki ott van. Néhány évvel ezelőtt olyan eleven volt bennem, és akkor olvastuk talán másodjára vagy harmadjára a Fehérke című gyermekkönyvet. Sokan ismeritek és olvassátok. Pontosan ugyanezt a képet mondja el a pásztor és a bárány képét, a nyájnak a lehetőségét, az abban való kitekintést és az onnan való elkóborlás. És az egyik nagy momentum az, amikor elveszik a bárány és a pásztor életét kockáztatva érte megy. Nos, kedves testvérek, hadd mondjam úgy, nem véletlenül mondja Jézus Krisztus ezt a példázatot, és nem véletlenül teszi hozzá a gyülekezeti fegyelemnek, az egyház fegyelemnek a kérdését. Mert az egyház fegyelem kérdése a sohasem egyfajta joggyakorlás. Nem arról van szó, hogy akkor állítsuk fel a mi református törvényszékeinket, és akkor egyen-egyenként mindenkit ítéljünk meg, és egyen-egyenként mindenkiről mondjuk el azt, hogy mi az, amit elkövetett, hanem a reformátori, az evangéliumi egyházfegyelem értelmezés, az mindig a megjobbítás szándékával van. Azért jelenik meg benne a büntetés, hogy a másik megtérjen, és éljen. Nagyon furcsa. Mi nem ezt halljuk a világban. Mi azt halljuk a világban, hogyha valahol fegyelmezni kell, akkor annak az a célja, hogy valakiről mindent elmondjanak, valakit ellehetetlenítsenek, valakinek az élete megszűnjön. Ezzel szemben Jézus, amikor az egyház fegyelem gyakorlására indít, buzdít, bátorít bennünket, akkor azt mondja, hogy az egyház fegyelem az lelki gondozás. Az azért van, hogy aki bűnt követett el, az megtérjen és éljen. Azaz Jézus azt mondja, az egy helyes egyház fegyelem gyakorlása az olyan, mint amikor a pásztor elmegy az elveszettért, amikor elmegy az elkóboroltért. Elmegy azért, aki szenved, elmegy azért, aki bűnös. És a vállára veszi, hogy hazatérhessen. Mert az emberfia azért jött, mondja itt az evangélium, hogy megmentse azt, ami elveszett. Az egyház életében az egyház fegyelem gyakorlása az elveszett megmentésért van, nem pedig az ellehetetlenítésért. Furcsa, hát szükséges erről beszélnünk? szükséges erre készítenie Jézusnak a tanítványait? Hogy van ez? Hiszen ott van velük még a pásztor. Ott van velük Jézus. Ott van 12, vagy ott van 70, vagy ott vannak néhányan, akik el sem tudják képzelni azt, hogy lesz majd olyan óra, lesz majd olyan perc, amikor Jézus nem lesz velük. Éppen ebből adódik majd az első keresztény gyülekezeteknek minden tragédiája, minden kudarca, minden gyásza. Emlékezzetek, nagypéntek után a tanítványok szétszélednek. És így fogalmaz az egyik, hogy pedig mi azt reméltük, hogy majd ő lesz az, aki helyreállítja Izraelt. De már nincs velünk. Magunkra vagyunk hagyva. A másik nagy katartikus élmény, amikor Jézus belép hozzájuk, mint feltámadott, és azt mondja, békesség nektek, én vagyok, ne féljetek. Hát ezek a tanítványok, akik minden reményüket elvesztették, újra lobognak, mint a fákja. És amikor Jézus felvezeti őket az olajfák hegyére, és azt mondja nekik, hogy én most elmegyek, akkor megint kétségbe esnek. És amikor eljön pünkösd ünnepe, amikor a lélek átjárja őket, Isten személyes valóság lesz, ahogyan Pál apostol mondja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ez a pünkösdi valóság, akkor megint lángolnak, megint viszik az igét. Hirdetik Jézus Krisztust. És azt gondolnánk, hogy ez a közösség, amely közösség írja az apostolok cselekedete írott könyv, ez egy makulátlan közösség lesz innentől kezdve. Hadd mondjam így, a Biblia azt mondja, csak ami félreértett nyelvünk akarja ezt máshogyan, hogy a szentek közössége azt mondja, hogy ezek olyan emberek lesznek, hogy semmi hiba, fogyatkozás nincs bennük. Olvasjuk, egy szívvel, egy lélekkel vannak együtt, megtörik a kenyeret, gondjuk van az özvegyekre, az árvákra. És eltelik néhány óra, néhány hét, néhány hónap, a szentek közössége teológiailag igaz, félreértve nem igaz, azt vesz észre, hogy morgolódás van közöttük. Morgolódnak a szolgálatok miatt. Hogy azt vizsgálják, hogy te milyen nyelvű vagy. Görög nyelvű zsidó vagy, vagy héber nyelvű zsidó vagy. Mert ha te a diaszpórához tartozol, ha te diaszpóra zsidó vagy, legalábbis vagy, hogyha pogány keresztény vagy, akkor már nem tartozol közénk. Pál apostol levelezései erről a feszültségről írnak, hogy ki tartozik közénk és ki nem. Íme, nagy viták. Péter és Jakab vitája Pállal. Vajon bemehet-e egy tiszta ember? Bemehet-e egy krisztusi zsidó pogány ember házába? És milyen döbbenetes, hogy ezek az atyafiak, ezek nem egymás torkának ugranak, és nem szétszakadnak. Nem azt mondják, hogy akkor nekem van igazam, mondja Pál, én Krisztustól kaptam az elhívásomat, én vagyok a 13. apostol, bejártam Kis-Ázsiát, eljutottam Európába, pogány területeken voltam, emberek térnek meg, gyülekezetek jönnek létre, ti pedig itt Jeruzsálemben elfogytok, elszegényedtek, akkor nekem van igazam. A belső feszültségek, a belső morgolódások az első századokban, az 50-es években megjelenek testvérek a gyülekezetben. Kinek van akkor igaza? Ki tanít helyesen? Ki beszél jól Jézus Krisztusról? Hadd olvassak egy igét Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből. Ebben a Galatákhoz írott levélben a 9. vers így szól. És amikor Jakab és Kéfás meg János
akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. De szép! Kezet adtak. A Károli így fordítja ezt, hogy bajtási jobbot nyújtottak. Hogy testvérek felismerik, hogy nem egymás ellen van a harcuk, a tusájuk, a küzdelmük. Teljesen más a szolgálati területük. De ezt kéz a kézben tehetik. Oly sokszor hiányzik ez, ami egyház fegyelmi, belső fegyelmi gyakorlatunkból. Kéz a kéz. Kedves testvérek, egészen bizonyos, hogy Máté evangéliumában, amikor olvassuk az egyház fegyelemnek a kérdését, hívő ember kapcsolatát, akkor mindig közösségről van szó. Nem egy emberről. A Krisztus követék közösségéről. A belülük épülő Szentlélek által megnyilvánuló egyházról. A közösségi lét, az egymásnak való bizalom, bíztatás, a szolgálat, ez alakítja a viszályoknak, a nézeteltéréseknek a megoldását is. Jézus egyértelműen arról beszél ezekben a sorokban, hogyha az egyház életében konfliktus van, akkor a megbékélésre és az egyetértésre kell törekedniük a tagoknak. Hangsúlyoznunk kell, hogy két dolog lehet. Vagy az, hogy mindenki morog, mindenki fő a saját maga levében, egyik ember a másik ember mellett él, vagy pedig egyik ember a másik emberért él. Mert amikor fellángolnak az indulatok, akkor vagy megemésztik egymást az emberek, vagy pedig krisztusi módon megbékélnek. Miről van szó? Nos, kedves testvérek, biztos, hogy nem arról, hogy a bűnnel kössünk kompromisszumot. Nem a bűn beépítéséről van szó. Ez a nagy félreértés, hogy a krisztusi egyességet, a krisztusi békességet sokszor úgy értelmezik, hogy ez beépülhet az ember életébe, mint a bűn beépül sokszor a miénkbe. Nem. Hanem arról van szó, kedves testvérek, hogy amikor kettő vagy három gondolkodik valamiről, akkor ketten vagy hárman már meg tudják beszélni mindazt, amiről Jézus szól. És nem csak ingerli, hergeli egyik a másikat, hanem észreveszi a másik elesettségét, és talán felkarolja őt, mint Jézus az elveszettet. Ha vétkezik a te atyád fia, menj el hozzá és intsd meg négy szem közt. Ez az első lépcső. Nem pedig az internet, nem pedig a Facebook, nem pedig a transzparencia. Ha vétkezik, menj el hozzá. Ez a legnehezebb. Mert sokkal könnyebb otthagyni a másikat a maga vétkében, a maga bűnében, és sokkal tőlebb könnyebb morgolódni, sokkal könnyebb mondani a magunkét, mint odaállni mellé. Egy evangélikus lelkipásztor, amikor erről az igéről beszél, Ordas Lajos püspököt, evangélikus püspököt idézi, aki lefordít egy kis történetet, egy német történetet, ez szerint a történet szerint a svájci Alpokban A kutatók indulnak, két kutató indul, de azért, hogy biztos legyen az útjuk, három vezetőt választanak. Két kutató, három vezetőt választ. És amikor mennek az Alpok meredek szakadékkal cikkelyezett hegyei között, amikor csúszik a jég, amikor a hóbirodalmában vannak, elővigyázatosságból ők öten összekötik saját magukat. És mikor a szakadék szélére érnek, akkor a legutolsó elcsúszik. Magával ragadja a kötélben fölötte lévő három társát is. A negyedik pedig a jégcsákány belevágja a falba, és a legelső embernek a csákánya megfogja, kitartja a lógó négyet. Egészen addig, mondja a történet, míg mind a négy meg tud kapaszkodni, és megmenekülnek mindannyian. Azt mondja ez a kis történet, a csaptanója az, hogy az összetartás mindig fölülről lefelé kezdődik, és mindenkit megment. Ne felejtsétek el, mindig fentről lefelé, nem pedig lentről felfelé. Ez az óriási különbség az evangélium és a világi dolgok között, hogy a megtartás az mindig fentről érkezik. A kinyújtott kéz, a biztonság, a menekülés az mindig az Úrtól jön. Akkor is, ha elcsúsztál. Akkor is, hogyha magaddal rántottad azokat, akik belekapaszkodtál. Akkor is föntről érkezik egy kéz. Nem azért, hogy elveszítsen, hanem azért, hogy megmentsen. Mert az egyház fegyelemre is igaz, amit Jézus mond. Az emberfia azért jött, hogy megmentse az elveszett. Téged. Engem. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk az igére. 223. dicséretünket keressük meg. 223. énekünknek énekeljük el az első, második és ötödik verszakát. Jézusunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, Te felelősséget adtál a mi kezünkbe. Embertársainkért érzett felelősséget. Bocsásd meg nekünk, hogyha mi az evangéliumi mérték nélkül ítélünk és kategorizálunk, mondjuk meg azt, hogy szerintünk mi a helyes és mi a helytelen. És Urunk, tudjuk, hogy nem avval van probléma, hogy igéd szerint megmondjuk az igazat, hanem az, hogy nem a mérték szerint tesszük ezt. Engedd, hogy soha ne felejtsük el, ami megtartatásunk, ami életünk is csak felülről érkezett, nem pedig mi tartottuk meg magunkat. Engedd, hogy ezzel a mértékkel gyakoroljuk az egyházfegyelmet, hogy a bűnös megtérjen és élete legyen, hogy a te szolgálatodba beállhasson, hogy téged dicsérjen az ő élete. Bocsásd meg, Urunk, hogy gyakran egymást is manipuláljuk. Bocsásd meg, hogy az egyén befolyásolható. Bocsásd meg, hogy az általunk elkövetett bűnökért is sokszor másokat teszünk felelőssé, ezzel szánakozást keltünk saját magunk irányába. Bocsásd meg, mert ez nem megtérés, hanem kikerülése a dolgoknak, becsapás, játék, képmutatás. Hadd, hogy a mi bűneinket így vigyük eléd, napról napra, és kérve azt, hogy elhagyjuk azt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Kérünk, te légy az, aki rendezed mindazt, amit rendezni kell. Te légy az, aki igazgatsz bennünket. Te légy az, aki munkálod újra és újra, napról napra, hétről hétre, nem a hamis, hanem az igaz békességet. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, a kórházi ágyon fekvőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akiknek nincs látásuk még. Nincs, mert vakok, nyisd meg az ő szemeiket, és vezesd őket is az örök életre. Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, elsőként hadd mutassam be, és hadd ajánljam gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb számát. Ismét egy tartalmas és egy szép olvasmány lehet előttünk bizonságtételekkel. 44 oldalas lett az újságunk. A költségei, hogyha valaki szeretne ezt hozzájárulni, 700 forintot jelentenek. Szeretném megköszönni az elmúlt heti munkát, imádságot, adományt. Köszönjük a szeretetvendégségre hozott süteményeket,
Köszönjük a kirándulás szervezését, az újság szerkesztését, köszönjük az elvégzett munkákat. Kedves testvérek, kérlek benneteket, úgy gondoljunk adunk 2%-ának felajánlására református egyházunkat, a 0066-os, a Pomázi Református Gyülekezetért Alapítvány pedig az adószám megjelölésével támogathatjuk. Néhány felajánló ívet hoztunk, és természetesen tudunk még másolni is, a lelkész hivatalban átvehető. Két meghívót szeretnék tolmácsolni, mindkettő egy másik közösségbe hív most bennünket. 2014. február 28. és március 3. között népfőiskolai hét lesz Bocsmegyeren. Előadói Tímás Sára, junior prímadíjas népi énekes, dr. Győri L. Lajos, középiskolai tanára, református művelődés és iskolatörténeti kutatóintézet igazgatója, dr. Tőkécki László történész, az ELTE tanszékvezető professzora, valamint dr. Kis András Bocsmegyer tiszteletben álló korábbi körzeti olvasa. Az előadásokról részletesen lehet olvasni majd a gyülekezet honlapján, illetve a részletes programot le tudjuk fénymásolni. Másik izgalmas előadás jövő héten lesz a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. Hitünk és a tudomány címmel lesz egy előadás, amelyet református akadémikusok tartanak. 19 órakor kezdődik most a díszteremben. Dr. Farus András akadémikus tartja a modern humán genetika etikai jogi és világnézeti kihívásai címmel. Nagyon friss és nagyon modern a téma. Nyilván a klónozás keresztjén szemmel, hogyha szeretném leegyszerűsíteni a témát, biztos a professzor úr megbántottnak érezni magát, hogy leegyszerűsítettem, de nagyjából ezek a témák kerülhetnek előtérbe. Kedves testvérek, hazai alkalmainkat is szeretném hirdetni, és egyben kérni benneteket, hogy mindenki hordozza imádságban. 2014. március 3-a és 7-e között Pomázon esténként 18 órától böjti evangelizációs sorozat lesz gyülekezeti házunkban. Közöttünk szolgál Horváth Géza pasaréti református lelkipásztor. Testvéreim, az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. február 18-án harangszólt nagytiszteletű Pap László lelkipásztor testvérünk halálának 15. éves évfordulóján, emlékezett felesége, szerettei és a Tomás Csobánkai református gyülekezetek együttesen. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, kedden fél héttől bibliaolvasókör lesz Pomázon, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor imaóránk Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz Pomázon, jövő héten vasárnap Biblia vasárnapi istentiszteletet tartunk Csobánkán. Alkalmunk előtt éneket fogunk tanulni, most összecsúszott a két énektanulás. A 6. Zsoltárt fogjuk tanulni. Ugyanígy Biblia vasárnapi istentiszteletünk és énektanulás lesz a 10:30-kor kezdődő Pomázi istentiszteleten. És ha jól tudom, akkor jövő héten vasárnap 18 órakor gyülekezetünk kórusa szolgál a Pomázi Római Katolikus templomban. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg. Záró énekünk a 195. dicséretünk lesz. Első versszakát énekeljük. Áldjuk Istent végével. Thank you. fennállva hagyjuk az áldást. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsérjétek a mi Urunk Istenünk, Jézus Krisztus Atyát. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.